Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Láncreakció podcast. November van, novemberben pedig State of AI jelentést szoktunk elemezni. Mondhatni ez most már egyfajta hagyomány, hiszen szerintem nem ez az első alkalom, hanem mondjuk inkább a harmadik.
Igen, október második hetében jelent meg, és időközben mi is észleltük, hogy megjelent.
Így van, sőt, most már egy kicsit bele is olvastuk magunkat.
Igen, rávetettük magunkat.
De hogy mi ez, azért azt mondjuk el, ez a State of AI 2023, ez egy relatíve kicsi kockázati tőketársaság által, vagy az annak elemzője által készített.
Igen, de itt tehát azért elég komoly ilyen PhD-val rendelkező kutatók rakják ezt össze, és tavaly is már kacaráztunk azon, hogy tulajdonképpen itt azért ilyen bérrabszolga jelleggel dolgoznak fel itt kutatók, ugye ezeknek a tőkealap megbízásából ezt a területet, és ez elég kimerítően és alaposan, tehát az idén egy 160-valahány szlájdos PPT-ről van szó, szabadon letölthető egyébként.
És természetesen ott van az adásnaplóban a linkje, úgyhogy tudjuk ajánlani is. Nagyon tömény, nagyon sűrű van szó.
Nagyon sűrű anyag, még egy kicsit hosszabb, mint a tavaly, és a hatodik alkalommal jelenik meg, és nagyon érdekes, mert gyakorlatilag elemzik a folyamatokat is. Tehát nem csak az, hogy beszámol a trendekről, hanem azokat a kérdéseket bevallom, hogy egy csomó szlájdnál én csak a címéig jutottam el, de már a címeket is aláhúzogattam, mert pont azokat a témafelvetéseket dobja fel, amiket én ugye a saját kutfomba is néha így kigondolok, és itt lehet látni ezt a fajta gondolkodást, amikor ugye nem is magukról a kutatásokról, nyilván azokról is beszámol, meg hivatkozik rájuk, tehát azért is nagyon fontos anyag, mert a lábjegyzeteiben, már PPT-nek a lábjegyzeteiben benn vannak a linkek a cikkekre, tehát a tudományos cikkekre adott esetben hivatkozik.
Így van, és hogy mi is ez valójában, ugye ez a elmúlt év mesterséges intelligencia szempontjából nézett összefoglalása, feltördelve nagy téma területekre, külön tárgyalja a kutatást, az ipari folyamatokat, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a kereskedelmi alkalmazásokat, a politikai megközelítést, a biztonsági kérdéseket, ez a négy nagy terület, amit külön tárgyal, illetve minden évben adnak egy predikciót a következő évre, mondanak 10 dolgot, hogy szerintük mi az, ami jellemezni fogja a következő évet, és ami szerintem a Gyurinak a legkedvesebb része ennek a beszámolónak, hogy mindig van az elején egy olyan visszatekintés, hogy a tavalyi predikcióinkból mi vált be, mi nem vált be.
Igen, hát ez a fajta önreflexió, tehát hogy a minden évben tesznek jóslatokat, aztán utána meg számon kérik magukon, ez a fajta önreflexió, ez engem teljesen elolvaszt.
Igen, ezzel megvesznek.
Meg még egy megjegyzés, hogy az a kutatás vagy riport az nem összekeverendő az ugyanilyen névre hallgató McKinsey riportra, aki most szintén talán többedik éve publikálnak. Az alapvetően egy ilyen felmérés, szerintem bizonyos értelemben a legrosszabb fajtából, mert hogy vállalatvezetőket, meg iparágak képviselőit kérdeznek meg arról, hogy ők mit gondolnak, vagy hogy használják meg, mennyire használják az AI-t. Ugyanez a State of AI néven fut. Szerintem nem sok relevanciája van valójában az ilyeneknek, de nagyon szeretik a ilyen executívoknak, mikor valaki ilyet előad, akkor általában az első néhány szlájdon ilyen nagy megmondások vannak, hogy már a versenytársaid 57-67-87%-a használ ilyen és ilyen technológiákat, te is vegyél. Na most ez az anyag, ez nagyon nem ilyen.
Nagyon nem ilyen, ezt nem is a McKinsey csinálja, hanem egy Air Street Capital nevű londoni székhelyi kockázati tőketársaság, akik egyébként AI kapcsolatos startupokba fektetnek be, jellemzően egyébként ilyen korai fázisú startupokba fektetnek, és hát így a számaik alapján egyáltalán nem olyan nagyok, mondjuk az összeg nem is, azt láttam ami ilyesmit, hogy 125 milliós, mármint dolláros alapot indítottak most el éppen nem régen, de azt hiszem, hogy ilyen 30-40 portfólió cégük van, és eddig volt két sikeres exitjük, ami hát egy kockázati tőke alapnál nem rossz egyáltalán, de nem is egy ilyen kiugró, tehát nem a nagyok közé sorolják őket ezek a számok. Ez mindegy is, mert viszont szerintem nagyon sokan hivatkoznak erre a riportra évről évre, mert hogy rendkívül alapos, és ahogy a Gyuri mondta, nem valakiktől származó mondásokat idéznek, hanem ilyen összefoglalóan.
Tehát nem másod-harmad kézből, hanem magukat a cikkeket dolgozzák fel, és így szemmel van. Láthatóan szakértő szemmel.
Így van. Na hát, hogy veselkedjünk neki? Az biztos, hogy nem fogjuk az egészet ma áttekinteni, mert annál tényleg sűrűbb, és akár csak egy fejezetében is rengeteg megtárgyalásra érdemes dolog van. De mondjuk szerintem érdemes talán átnéznünk, hogy az egyes téma területeken úgy kb. Nem is tudom, miket,
hát ugye
miket most állapítottak
meg. A kutatásról fogunk beszélni, tehát ugye több része van az egésznek. Hagyományosan ugye van a research, az azért a legnagyobb része, tehát olyan fele kétharmada az egész anyagnak. Utána beszél az ipari alkalmazásokról, aztán ilyen politikai, meg hát safety, de ez a safetyben mindenféle van.
Úgy fogalmaznak ők, hogy az ilyen nagy tudású AI rendszereknek a potenciális, katasztrofális kockázatainak az azonosítása és mérséklése.
Igen,
ez a feladata ide a safety-nek, az AI safety-nek, és akkor itt tárgyalnak egyébek.
De azt hiszem, hogy ilyen cyber security is van itt, meg akár ilyen hagyományos hadviselések kapcsolatos témák is legalábbis tavaly voltak. Na, idén még nem értem odáig, mert a vége felé van. És akkor a legvégén pedig megteszik a tétjeiket.
Így van.
A következő évre. Amik egyébként azért ilyen, az már ilyen befektetési szemléletűek, tehát ott azért vannak ilyen kijelentések, hogy akkor nem tudom.
Legalább egy olyan, ami...
A 1 milliárdnál nagyobb, vagy 10 milliárdnál nagyobb, meg két olyan befektető lesz, aki nem tudom mit vesz, és lesz egy olyan exit, ami nem tudom. De ami mondjuk egy kicsit így meglepő, mert hogy olyan mély szakmai alapokra indulnak el, hogy aztán néha egy-egy kijelentés az úgy, nem látom, hogy az honnan jön, de tök bátrak.
Hát azt gondolom, hogy alapvetően lévén ők egy kockázati tőketársaság, akik startupokba fektetnek nekik, és ennek a jelentésnek is az a célja, hogy ezt a munkát megalapozza, és más befektetők számára is képezzen ilyenfajta trend riportot.
Igen, és köszönjük nekik, hogy ezt összerakják, és így megosztják a közzel.
Abszolút. Na hát nézzük csak, hogy miket is állapítottak meg az elmúlt évünkről. Nem meglepő módon a GPT kifejezés vagy betűszó szerepel ebben.
Ugye annyi, hogy a tavaly is ilyen októberben jött ki, tehát úgy pont pár héttel a ChatGPT előtt. Nyilván egyébként nagyon sok mindenről már minden évben foglalkozunk, tavaly is egy adásban foglalkoztunk ezzel, úgyhogy ott szó is volt egy csomó GPT-vel kapcsolatos dologról, de a ChatGPT-ről még nyilván nem lehetett szó.
Így van.
Szemben az idején, amikor már újra egyébként magának az egész research témának nyilván egy domináns részét teszi ki az egész mindenféle nyelvtechnológiai és hát a nagy nyelvi modellekkel kapcsolatos eredmények.
Én azt mondanám egyébként ez alapján, az összefoglaló alapján, hogy az elmúlt 12 hónap az abszolút a generatív mesterséges intelligencia modelleknek az éve volt. Kommunikációs szempontból nyilván mindenképpen, hiszen mindent a ChatGPT és a különféle generatív AI cuccok uraltak, de minthogyha a kereskedelmi, ipari, kutatási értelemben is, minthogyha ez a terület kapta volna a legtöbb figyelmet és a legtöbb forrást.
Abszolút. Hát, csapjunk bele.
Nem? Vegyük sorra, kutatás, akadémiai terület, megérkezett a GPT-4.
Igen, de hát azt tudjuk jól, meg azt is, hogy számos területen túl teljesíti a GPT 3.5-öt, illetve néhány terület van, ahol vagy nem nézték, vagy nem tudom, de ezek ilyen domén tudások, ugye azt csináltak, lényegben ilyen egyetemi teszteket töltögetnek ki vele.
Így van.
Mennyire tudják, és akkor ott nézik a százalékos értékét. Az ugye eleve egy nagyon jó terület, mert ugye alkalmas nagyon tesznek, mert ugye ilyen, ezek ilyen jó kalibrált tesztek, tehát ott nyilván az, hogyha valaki 47 vagy 53%-ot ér el, az a között van jelentős különbség.
Igen, aztán a második nagy megállapítás az, amit a Gyuri mindig jósol, és ezek szerint ebben egyetértetek, a szakértők egyetértenek
veled. Végre valami.
Végre valami, hogy az ilyen egyedi és titkos, vagy szóval a közzel meg nem osztott modellek, mármint nagy nyelvi modellek mellett nagyon határozottan megjelent az a mozgalom a világban, vagy hát mozgalomnak talán ne nevezzük, de szóval, hogy a szabadon hozzáférhető a közzel megosztott modellek is ott vannak, tehát hogy megpróbálják elpáholni ezeket az egyedi modelleket, a kisebb modellek jobb adatokon képzett, hosszabb kontextussal felruházott modellek, és ugye ezek között a Láma 1-et és a Láma 2-t említi, ami ugye lényegében az egyetlen a GAFAM, tehát a nagy hatos cégek közül az egyetlen olyan modell, ez ugye a Metának a modellje, ami
Zuckerberg, igen.
A Zuckerbergi modell, ami elérhető, és egyébként ezért aztán nagyon sok open source kezdeményezés használja is a Lámát.
Jó, hát mielőtt szobrot emelnénk a Marknak, azelőtt egy picit helyezzük ezt kontextusba, tehát ugye arról van szó, hogy a OpenAI a mögötte álló Microsoft-tal ugye berobbant a ChatGPT-vel, illetve a korábbi GPT modellekkel, és már ugye azt hiszem a hármastól kezdve ezek nem voltak publikusak, ami már akkor nagy felhorgadást keltett, foglalkoztunk vele anno.
És bocsánat, ide ne feled a szavad, csak annyira gyönyörűséges ilyen mémet tettek bele ebbe a jelentésbe is, miszerint, hogy a GPT-3 esetében ugye a közzétett technológiai jelentés az tartalmazta, ez egy nyelvi modell, Python-t használtunk.
Igen, az abstrakt.
Ez volt az abstrakt.
Leírása a technikai riport.
De valóban igen, az nem lehetett sokat tudni. Tettek valamit közé, de abból azért sok minden nem derült ki.
Na most az van, hogy ezeknél nyilvánvaló az OpenAI az a technológiai vezető ezen a területen, és a ChatGPT az anyag szerint is, tehát a jelenlegi pillanatban is a legjobban teljesítő ilyen típusú modell, és a többiek egyelőre kergetik. Tehát egy nagy a verseny, hogy hasonló eredményeket hozzanak ki, és akkor meg is kezdte ugye a pénzcsinálás ezen a területen, tehát ugye vannak ügyfelei, füzetős termékké vált, van
árbevétele. Én úgy olvastam, hogy $1 milliárd elérte az árbevétele az OpenAI-nak. Igaz, hogy nagyon, tehát még mindig jelentősen veszteséges, emellett is $500 millió vesztesége
így van,
volt.
Így van. Tehát amennyire egyáltalán egyébként ez transzparens, de azt lehet tudni, hogy azért jelentős veszteségek vannak az eszközön, annak ellenére, hogy jelentős bevételt is produkál. Na most ugye mit csinál a versenytárs ilyenkor? Ez is egy ilyen jellegzetessége ennek a mai világnak, hogy természetesen megpróbál alávágni. Tehát nem azért teszi a Facebook ezeket ingyen ki, vagy hát a Meta, mert olyan jóságos a világgal, meg a világbéke miatt, hanem azért, mert igazából megpróbálja akadályozni a másikat, abba, hogy az egy olyan domináns szereplő legyen, ledominálja a piacot. Mert ugye itt ilyen exponenciális függvények vannak, tehát nyilván, hogyha valaki ebben átüt, megszerez 10 millió, 100 millió, 1 milliárd ügyfelet, akkor utána a másik az már sose fogja utolérni, lásd Google Search. Na most ezt próbálja ugye akadályozni, tehát egészen addig, amíg úgy gondolja, hogy az ő technológiája jó, de nem olyan jó, mint a másik, meg nem, pláne nem olyan érett usability-tás szempontjából, akkor ő kiteszi, és akkor ingyen előhetővé teszi, és ezt látjuk mondjuk a Láma 2-nél, hogy az jelenleg a legjobb olyan modell, ami lényegében open-nek tekinthető.
Így van. A következő nagy trend, az nem is trend, inkább egy ilyen feltételezésszerűség, vagy szóval, hogy ezzel nagyon sokan foglalkoznak, hogy így nem világos, hogy meddig fog kitartani az adatmennyiség, amivel tréningezni lehet ezeket a modelleket, de az a feltételezés, hogy egyes becslések szerint 2025-re lényegében el fog fogyni az az adat, amivel etetni lehet az az emberek által generált, tehát az a humán forrású adat, amivel etetni
az
lehet
a legjobb.
Ezeket a nagy nyelvi
modelleket.
Tehát
ugye vannak ilyen különböző minőségű tápanyagok, amivel etetjük ezeket a ilyen homonkuluszokat, vagy nem tudom, és ugye a legjobb minőségű, tehát nem tudom egyébként mi a pontos definíció, hogy van ez a legjobb minőségű anyag, ami el fog fogyni, illetve nem pontos, hogy elfogy, ezeket ilyen logaritmikus skálán ábrázolták, és akkor az van, hogy a 25-re lényegében egyfajta, közel lesz egyfajta terítéshez, és onnan már sokkal lassabb rátával fog nőni. Fog ott is fog növekedni, csak olyan rátával, ahogy egyébként ezek a típusú anyagok növekedni fognak, az már jól, tehát le fog lassulni.
És emiatt a elfogyás per lelassulás miatt aztán egyre többen kísérleteznek azzal, hogy mi lenne, hogyha már eleve generált adatokkal etetnék ezeket a modelleket, és hát az eddigi kutatások, vagy az idei kutatások azt mutatják, hogy ezek a generált adatokkal tanított modellek azok nem olyan jók. Hát, hogy egyelőre nem váltja be a, nem is a hozzáfűzött reményeket, hanem inkább szerintem ez a megnézték, és hát ez tényleg ez még nem az igazi. Ugye elvileg nem tűnik egy nagy felfedezésnek azt gondolni, hogy a generált adatokkal feltanítani valamit, ami aztán adatokat fog generálni, az egy ilyen laposodó, vagy hát szóval egy eső típusú görbét fog eredményezni a minőségben.
Igen, ilyen alacsonyabb szintű nyelvi adat, az még egyébként van sok.
Az mit jelent, hogy alacsonyabb szintű?
Hát, na ezt köszönöm a kérdést, nem tudom. Tehát ezt el kell benne mélyülni. Az anyag szerint, tehát vannak ilyen nagyon szép ábrák, ez azt mondja, hogy az én 2030-ig kitart, és akkor most jön az érdekes, hogy elkezdődött az a folyamat is, hogy a hang, tehát audio anyagoknak, meg a képi információknak a bedolgozása is intenzíven elkezdődött. Ez már most is egyébként van ilyen tartalom, mert erre van is vannak ilyen hivatkozások. Ezek ugye, mivel nem publikus itt a tartalom, nagyon sok esetben itt csak ilyen hivatkozások, hogy feltételezik, hogy már az a GPT-4 is sok ilyet tartalmaz. Hivatalosan nem lehet tudni, de hogy az egyre nagyobb mértékű lesz, és akkor az ilyen jellegű információknak a betáplálása, vagy ezekben a korpuszokban a feldolgozása is megtörténik, és akkor ezek viszont még jóval tovább biztosítják a alacsony minőségű nyelvi adatnál 2030-ig nagyjából még hasonló dinamikával tud nőni. Ami azért jelentős, tehát az azt jelenti, hogy a mostani korpusz méretekhez képest még azért legalább két nagyságrendet, tehát 100-szorosára tud nőni, még az is lehet, hogy 1000-szeresére, most itt attól függ, hogy hogyan olvasom le erről az ábráról. Tehát az még azért jelentős növekedés, valószínűleg performanciában is, de nem akkora, mint amekkora első pillantásra tűnik, tehát azért azt azért így megkockáztatom. A képi adatba állítólag itt legalábbis azokkal a dinamikákkal, amit itt feltételeznek, itt még 2035 után jóval, majdnem 2040-ig még tud növekedni. Nagyságrendégeként ott nem sokkal nagyobb, tehát ott is ilyen 1000-szeres a növekedés még, amit itt látnak.
Egyébként egy másik Diana egy kicsit kifejtik, hogy miért ennyire éhes ez az ipar, hogy új szövegek kellenek. Feltette a kérdést, hogy oké, ennyi szöveg van, akkor tanítsunk még egyszer rá. Múlt héten volt itt Prószéki Gábor, és ő is említette, hogy ugyanazon az adatbázison többször nekifutásra teljesen eltérő modelleket lehet kapni. Tehát itt ezt az ötletet is feldobt, hogy miért nem az van, hogy oké, most csak ennyi milliárd szövegünk van, és akkor erre próbáljunk egyre jobb és jobb modelleket építeni. És itt azt írják, hogy ez az irány, ez úgy néz ki, hogy az miatt fog zsákutcába jutni, hogy itt viszont már megjelentek ezek az overtraining, a túltanulás jelek, úgyhogy úgy néz ki, hogy körülbelül ami ezekben a hatalmas tanító adatbázisokban van, az úgy nagyjából ki is van facsarva belőlük a citromlé. Nem nagyon tudnak már jobb modelleket ezekre építeni, és aki már valaha is foglalkozott adatelemzéssel, azt tudja, hogy egy modellt úgy lehet legkönnyebben továbbjavítani, ha kapunk új adatokat. Tehát ez a hiperparaméterezéssel minimálisan lehet egy kicsit faragni, javítani a modellen, de átütő erő nincs ezekben a technológiákban. Viszont ha kapsz egy teljesen új adatforrást, ami mondjuk egy hitelelbírálatnál eddig nem láttuk a szerződéses adatokat, most ezt is megkapjuk, hoppá, már is egy lépésre beljebb vagyunk. Úgyhogy ez valószínűleg egy fontos irány lesz. Nekem ez újdonság volt, hogy annyira elfogynak a szövegek, hogy akkor nézzük a képeket, meg még nem tudom honnan vadásszák le majd ezeket a szövegeket. Nyilván a technológia adott, sőt egyre jobbak ezek a képfelismerő algoritmusok, úgyhogy szerintem ezt is még be fogják építeni. Abban viszont nem leszek biztos, hogy az, hogy 10-szer annyi adatot még szöveget betöltenek, az 10-szer jobb modelleket fog.
Biztos, hogy
az itt azért szerintem most nagyon kezdünk konvergálni ahhoz, ami most jelenleg ebből a technológiából kifacsarható.
Igen. Még annyi, hogy a, mondjuk a túltanulásnál is ez egy általános jellegzetességként állapították ezt meg, hogy, hogy van ilyen jelenség. Itt természetesen ez már egyfajta eszencia, ugye. Most is beszéltünk róla, hogy egy cikk nem cikk, most már ezen a területen, viszont mivel cikk dömping van, és azért elkezdik ennek a sok cikknek a együttes értelmezését, ez egyfajta ilyen konklúzió, hogy túltanulnak a modellek.
Illetve nagyon sokan azt tapasztalják, hogy a meglévő verziók is oszcillálnak teljesítménybe. Tehát a GPT-4 annak romlottak a teljesítményei az egyik cikk szerint, a 3.5-nek ezzel párszamosan megjavultak a teljesítményei. Tehát itt egy kicsit most mindenki széttárja a karját, hogy az a GPT-3.5, ami 3 hónapja használtam, ez vajon ugyanaz, vagy folyamatosan ezeket is tanítják, és próbálnak egyre jobb és jobb paraméterezést, és úgy néz ki, hogy néha nem találják el, és 2 hónappal ezelőtti teljesítményhez képest visszalépést tapasztalnak, ami azért nagyon elgondolkodtató számomra, hogy én mindig annak a híve voltam, hogy egy modell, ne arra törekedjünk, hogy pontos legyen, tudom, én ilyen old school vagyok, hanem hogy stabil. Itt, mint hogyha azt látnám, hogy a legrosszabb is marha jó, tehát nem, hogy félreértse. Tehát egy GPT 3.5 legrosszabb, amikor a legrosszabb napja van, akkor is eszméletlen jó, meg a GPT 1.0 még jobb, de nem stabilak. És erről nem nagyon publikál senki semmit, hogy miért változnak a teljesítménymutatói. Hát,
mert senki nem tud róla semmit, tehát ez is egy kicsit ilyen homályos, vagy legalábbis keveset, nem eleget.
Ez is meg van említve az AI reportban, hogy nő a titkolózás, hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, Gyuri, most már háború kezdődik, vagy mi lesz itt?
Hát háború már van, Gyula. Velkám.
Tessék már, Gyuri gondterhelten sóhajt.
Igen, látom.
És a háborút említi.
Igen, összeráncolt a homlokát.
És lélekölői adat, de hogy így az van, hogy persze, hát most igazából alávágnak egymásnak.
Nézzük a következő nagy trend megállapítást, ami kb. Azt mondja, hogy ezek a nagy nyelvi modellek és az ilyen generatív AI modellek azon túl, hogy lehet velük beszélgetni, és erre úgy szeret rácsodálkozni az átlag ember, ezen kívül azért elég nagy áttöréseket produkálnak a molekuláris biológia meg a gyógyszerkutatások terén is. Erről nem olvastam egyébként hosszabban, hogy ez pontosan hogyan is értendő, de ugye azt tudjuk, hogy egy bizonyos szinten ezek az encoder és decoder modellek egy idő után valahogy, mintha pont úgy működnének, hogy egy tudásterületet absztrakt formába fordítanak, és aztán onnan visszafordítják, nem absztraktba.
Hát van ugye egy multimodalitás, ami ugye itt a fontos szó, mert tavaly is pedzegettük ezt, hogy egyre több területen, tehát ugyanaz a egy nagy modell, ugye egyre több területen képes, egyre több féle dolgot tud csinálni, tehát ugye raknak össze ilyeneket, és ezek így elég jók. Tehát kicsit az látszik, hogy a különböző jellegű adatoknak az összemókolása az tulajdonképpen jobb modellt ad akár az egyes területeken is, és valóban itt a biológiai alkalmazások, nekem is egyébként személyesen a legizgalmasabbak, de mert rokás másik helyen is alkalmazzák. És ott ugye az AlphaFold volt pár éve az ilyen generatív modellek közül, ami ugye a fehérje hajtogatás ősi problémáját oldotta meg lényegében, vagy generalizálta ezt a feladatot. És most meg ott tartanak, hogy van az a Alpha Missense nevű cucc, ami eleve van az AlphaFoldnak már egy 2.0-as verziója, ami nyilván még sokkal jobban tud hajtogatni, és van ez az Alpha Missense, amelyik meg azt tudja csinálni, hogy el tudja dönteni eddig nem látott, tehát gyakorlatilag random mutációkról, hogy az most patogenikus vagy nem, tehát hogy lesz-e baj azzal az adott mutációval, vagy nem, mondjuk, hogyha azzal rendelkezik egy sejt. A rákos sejteknek megvan az a jellege, hogy tudják már legtöbb esetben, hogy milyen gének, de annyi sok kombinációja van, hogy ugye jelleg ez nagyon szertágazó, és nagyon sok kombináció jellege okoz a legnagyobb problémát a különböző rák kutatásnál, kezelésnél, azonosításnál, diagnosztikánál. És erre egyébként én többet most hadd ne mondjak, mert nem vagyok annyira adekvát, viszont a Qubit podcastnak éppen most volt egy olyan adása, amiben a Peták Istvánnal beszélgetnek erről, és ott pont emlegetik ezt a Alpha Missense-et, hogy ez majd hoz egy nagy fordulatot, vagy újrásszerű fejlődést fog jelenteni a technológiában.
No hát körülbelül ezek voltak a State of AI Report által felsorolt kutatással kapcsolatos ilyen nagyobb trendek.
Hát lenne még biztos, csak most ennyit bírtunk feldolgozni.
Én két kisebb súlyút még kiemelnék, amiről annyit még nem is hallottunk a napi hírekben, mert ez a genetikai vonal, ez tényleg nagyon biztatónak tűnik, tehát én is bízok benne, hogy jönnek ki azok a gyógyszerek, meg megoldások, amelyek meghosszabbítják az életet. De ez még odébb van, viszont ami konkrét, hogy képzeljétek, azt mondják, hogy itt egyre pontosabb időjárás előrejelzés lesz. Most ezt nem tudom, Magyarországra is igaz-e, vagy úgy általában, mert itthon még ezt nem tapasztalom sokszor, de...
Én nagyon várom.
Én is. Ez egyik, amiben már konkrét nevesítik is, hogy mik ezek a megoldások, most ezt én nem fogok belemenni. Ami viszont még jobban érint engem, hogy ez a AI által generált zenék. Mindig mókás, amikor ilyenekben is próbálnak tudományosan tesztelni, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, és itt a kutatási anyagban az látszik, hogy kettő nagy van, ez a diffusion megoldás, vagy refusion, stable diffusion meg a refusion, illetve van a metának a music gain, és idézőjelben a tesztek szerint a music gain talán jobb az emberi fülnek. Ugye ezek úgy működnek, hogy szabadszövegesen azt mondod, hogy leírod, hogy milyen zenét írjon. Tehát hangulatodnak, stb. És ott a helyben generál egy új zenét, és akkor innentől azért, hogy valljuk be őszintén, eléggé szoftos a tesztelés, mert most kinek melyik tetszik jobban, de ezek szerint óriási előrelépések voltak a zenegenerálásban, amiről egyébként nagyon ritkán hallani. Ez tök érdekes, tehát a GPT, a Láma, a Dali, tehát a képgenerálás, az nap mint nap a sajtóban megjelenik. Érdekes módon ez a zenegenerálás, ez valamiért mostoha gyermek.
Hát, hogy kevésbé vagyunk benne abban az iparágban, lehet, hogy csak azért olyan szinten egyébként például lehet róla hallani, hogy a Spotify nyomán, vagy vezetésével, talán ez így nem is igaz, mert nem is a Spotify volt az első, de szóval, hogy a zeneiparban most elkezdik átalakítani a jogdíjak rendszerét, vagy hát a streaming utánjáró bevételek rendszerét, pontosan azért, mert lényegében pénzmosásra használják ezt a területet oly módon, hogy végtelen mennyiségű zenét generálnak, amiket ugyan egyenként viszonylag kevésszer hallgatnak meg valódi emberek, de botokkal hallgattatják ezeket, és aztán így a jogdíjakat megszerzik, illetve, hogy ez nem a pénzmosás, ez inkább a pénzgenerálás része. Aha. A pénzmosás az arról szól, amikor néhány együtteshez rendelnek hozzá nagyon sok ilyen generált zenét, ezt botokkal hallgattatják, uh-huh. és akkor így a piszkos pénzen vásárolt bot hallgatást azt átkonvertálják a streaming szolgáltatótól származó immár jogtiszta bevételre, és hogy ennek a megakadályozására most úgy néz ki, hogy egy iparági összefogás formálódik, azt hiszem talán a Deezer vezetésével, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. A lényeg az, hogy van, tehát azért van erről is hír, nyilván kevésbé, mert hogy ez sokkal kevesebbeket érint a aha. zenei közösségben.
Hát igazából csak így kívülállóként valamikor erről már beszéltünk, és akkor szóba került, hogy esetleg vannak olyan számok fönt a Spotify-on, amiket az AI generál, és amióta ezt átbeszéltük, azóta én már nagyon óvatos vagyok. Tehát vannak ilyen listák, és nyomják a általam ismeretlen előadóktól a zenéket, és nagyon sokszor volt az, hogy egy után olyan egycsikúnak éreztem, és azonnal rágoogliztam, hogy ki ez, tehát létező valamilyen, és tényleg találtam olyan zenéket, hogy semmit nem találtam a neten arról a zenekarról. Tehát ott már nekem egy kicsit gyanús, hogy gyakorlatilag fönt van egy valaki által összerakott listába egy olyan zenekar, akiről a Google se tud semmit.
Egyébként a következő 12 hónapra szóló jóslatok között a 10 jóslatból a 9. az az, hogy egy mesterséges intelligencia által generált dal be fog kerülni, vagy a Billboard Hot 100-ra top 10-be, vagy a Spotify Top Hits 2024-es listájára. Szóval, hogy ők is azt várják, hogy ez ügyben lesz egyfajta olyan áttörés, amit már mi is észre fogunk venni.
Ja, és akkor még a kutatáshoz, az orvosi témákhoz még hadd említsem meg a Google-nek a MedPalm modelljét, ami meg azt tudja, hogy a képalkotó diagnosztikai eljárásoknak a diagnosztizál, tehát kap egy radiológiai képet, vagy egy mamográfiát, akármilyen leletet, akkor azokat értelmezi, és utána, viszont utána van kötve egy nagy nyelvi modell, és akkor abból természetes nyelven csinál egy leletet. A kontúrozást, meg egyéb ilyen izéket azt eddig is megcsinálta, csak hogy most egy jellemet kötöttek végre, és akkor még kijön még annyit se kell csinálni a dokiknak. De azért biztos csinálnak. Tehát ezek fölött azért mindig van emberi kontroll, de azt mondják erre, hogy ez tök jó, hogy így párhuzamosan, tehát egyfajta standardizálást és egyfajta ilyen hiba kiküszöbölést jelent az, hogy van egy ilyen technológia mögé még.
És hát, ha tényleg eljutunk odáig, hogy ezek a leletek valóban természetes nyelven lesznek megfogalmazva, nem azon a kevert latin és nemzeti nyelven, amit aztán a paciensek nem értenek.
Te is tudod, hogy az direkt van néha.
Hát tudom, de hogy igen, ugye de én ezt most már ki is próbáltam.
De én egyszer. Jobb az nekünk, hogyha értjük, hogy mi a nyavajánk van.
Egyébként én azt próbáltam ki, hogy egy ilyen leletet egyszer betettem a ChatGPT-nek, hogy értelmezze, és nagyon szépen értelmezte érthető emberi nyelven. Oh, úgyhogy bizony erre tökéletesen működik. Na, menjünk tovább, mondjuk, hogy a komerciális felhasználások irányába. Itt alapvetően kevesebb a megállapítás. Az egyik legfontosabb terület, amit elég hosszan és alaposan tárgyalnak, és nyilván nem véletlenül, az a csipek körül, a hardware körül forgolódik. Ugye itt két nagy terület van. Egyrészt az Nvidia, ami hát azért pár évvel ezelőtt egy viszonylag kicsi grafikus kártya gyártó volt, vagy hát erről ismertük.
Ez mikor volt?
Hát jó, az régebben volt, de hogy mondjam, még hát a mi életünkben.
Na jó, de ennek a területnek azért az Nvidia az egy abszolút meghatározó képviselője.
Ezt akarom mondani, grafikus. De nem volt mindig az, tehát volt az, hogy az egyik a nagy videokártyagyártók közül, hát és voltak versenytársai.
Elég domináns volt szerintem, és az benne az érdekes szerintem, hogy ő egy domináns szereplő volt, amikor az egész sztori most kezdődött, pár éve, mondjuk akár a mély tanulásos történet, de ugye a másik nagy terület,
hát a kriptóval,
még,
a nőttő így, meg köszönöm. Ilyen nagyon.
Tehát a másik dolog az meg a kriptó volt, ugye, tehát mondjuk, mert hogy a gamerek azok sose vesznek ugye kártyát, de klasszikusan, hogy a gamerek voltak a nagy felhasználók, mert nyilván egyébként van még professzionális, nem tudom, képszerkesztő, meg videóvágó, meg egyéb felhasználás, de azért az nem volt olyan sok, ugye volt a konzumer, aki a gamer, és akkor erre bejött a kripto, meg bejött a mély tanulás.
Így van, és ez a kettő az Nvidia-t az egekbe lökte, most tehát ilyen megkérdőjelezhetetlen egyed uralkodó
az, ennek hogy, a piacnak. Az, hogy ott tudott lenni, tehát ilyenkor szokott általában egy kis, de kellemetlen ellenfél bejönni, és az benépszerűsödni, de nem ez történt, hanem az, hogy a Nvidia szépen megült ezt az óriás hullámot, és szépen elszörfölt a végtelenbe, tehát hogy az látszik, hogy konkrétan egy, mekkora? Egy tera.
Ezt nem tudom,
ezer milliárdos.
Hát az a trilliárd.
Tehát ezer milliárdos.
Ezer piaci kapitalizációja.
Kapitalizációja, ami azért nem sok cég van. Tehát ugye ezek pont ezek a nagy technológiai.
Hát pár éve volt az első, aki belépett. Most nem tudom, az Apple vagy az Alfa.
Talán az Apple volt, de igen, ezek.
Igen, szóval az egyik ilyen nagy trend az, hogy az Nvidia mindent leuralt, és így minden, a többiek is próbálkoznak, az Intel meg az AMD is bemutat ezt az, de messze nincsenek akkorák, mint az Nvidia. Illetve a másik ilyen nagy háború az az, hogy meg tudja akadályozni a nyugat-európai és amerikai.
Ja, mert hogy közben van egy chip háború.
Egyébként most abban, hogy hozzájusson a modern technológiához.
A tavalyi, az tök jellemző volt, a tavalyi riportban ugye hosszasan foglalkoztak ezzel a Kína, meg a nyugati világ, meg az Amerika, hogy ki hol van. Most ebbe kevesebbet találtam ilyen tartalmat, azt hiszem, hogy...
Hát mert most igazán inkább arról volt szó, hogy vannak ilyen korlátozások, tehát hogy most a export korlátozások szigorúak.
Ugye tavaly ez egy komoly vitatéma volt, meg egy csomó szlájdon keresztül foglalkoztak ezzel a technológiai háborúval, és most meg már ezzel kevésbé foglalkoznak, de a háború maga folyik, tehát hogy arról van szó, hogy itt csipekbe egy csomó korlátozást vezettek ugye be a Kína számára, amire azt hiszem, hogy van egy-két megjegyzés, hogy persze ezt ki lehet kerülni, mint mindent, de hogy azért ez mégiscsak egyfajta... Tehát a szavak szintjéről átkerült a tettek szintjére ez a chip háború, és nyilván ennek még lesz egyébként ilyen szertágazó, meg hosszú távú hatása is.
Szabályozói szinten ugye vannak ezek az erőteljes exportkorlátozások, Ugyanakkor ugyanakkor a gyártók elkezdtek olyan termékeket gyártani, és ugye ezek amerikai tulajdonú vállalatok, elkezdtek olyan termékeket gyártani, amelyek megfelelnek a kínai igényeknek, de nem esnek az exportkorlátozás hatája alá. Tehát elkezdte egy külön lényegében ilyen fejlesztési irány jelent meg ezeknél a nagy chipgyártóknál, amik úgy próbálják a kínai piac igényeit kielégíteni, hogy ne ütközzenek az exportkorlátozásokba.
Igen, és aztán utána meg a felhasználás szempontjából, tehát a gépi tanulásnak a alkalmazását nézzük, akkor ugye ott is van egy csomó jogi aggály, ami felmerül, de ez mondjuk már a politika részében található ennek az anyagnak. Azt állapítják meg, hogy van három nagy irányzat, amik a jogi szabályozásával foglalkoznak ennek az AI-nak. Az egyik az alapvetően az angol szász világ, de azért ide tartozik a például Irán, meg Izrael, meg Japán, akik a meglévő joganyagra és szabályozásra illesztik a szabályokat. Aztán van az EU zömmel, de azért az USA is valamennyire, meg azért Kína is, tehát ez mondjuk a középső legnagyobb terület, vagy például Dél-Korea, akik ilyen saját AI framework-öket, tehát ilyen jogi keretrendszereket próbálnak bemutatni, és akkor van egy harmadik irányzat, ami meg ilyen tiltó jellegű, tehát ők meg azt csinálják, hogy bizonyos szolgáltatásokat egész egyszerűen tiltanak, és ide ilyen egzotikusabb, tehát ide tartozik részben Kína, részben az oroszok, Kuba és a többiek. Például ők tiltják a ChatGPT-t sok helyen.
Ha már itt a politikát említetted, akkor csak megemlítem, mert hogy nagyon-nagyon friss ugye a héten, amikor felveszük ezt az adást, ezen a héten jelentette be az amerikai elnök az AI Bill of Rights-ot, amivel egy kicsit azt hiszem, hogy meglepte egyébként az egész világot, hogy ez mégsem az EU-ban jött ki először, hanem az Egyesült Államok mutatott be egy olyan törvénytervezetet, ami hát a mesterséges intelligencia alkalmazásának szabályozására vonatkozik, és elég kemény dolgokat tartalmaz, elég kemény szabályokat vezet majd be, amennyiben, azt nem vagyok benne biztos, hogy ez már egy elfogadott, de szerintem ez csak egy bejelentett törvénytervezet, amit még el kell fogadni a törvényhozás két házának.
Utána nézünk, és visszajövünk.
Így, de a lényeg az, hogy...
Egy jogászt elkapunk.
Már régen volt.
Megkötözünk, és bevonszolunk ide egy jogászt, és kivesszük a pecket a szájából, és elmondatjuk vele, hogy...
Hogy Biden elnök szabályozása történelmi jelentőségű lesz-e, vagy sem.
Igen. Igazából annyiból érdekes, tehát így nem jogász szemüvegén keresztül nézve ezeket, hogy nekem nagyon sokszor van olyan érzésem, hogy valahogy bejön egy félelem az embereknél, és erről szól a politika, és akkor általában egy-két ilyen látszatintézkedésre tesznek a politikusok, de valójában semmi nem fog változni. Tehát most ugye elég komoly botrányok voltak, meg félelmek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és akkor egy jól működő demokrácia ilyenkor az elnök, vagy a miniszterelnök, vagy a nem tudom ki, kiáll, és na most teszünk valamit, de én körülbelül ennyit érzek e mögött, tehát nem hiszem, hogy USA bármi olyan törvényt elfogadna, amivel versenyhátrányba kerülne, mondjuk Kínával vagy EU-hoz képest, mert most többek közt szerintem annak köszönheti a versenyelőnyét, hogy azért ott még mindig az adatvédelem kevésbé van szabályozva, mint mondjuk Nyugat-Európába.
Hát figyelj, érdemes átolvasni akkor ezt a AI Bill of Rights-ot, annak a, nem is tudom, nem sok, két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány nagy területét. Uh-huh. Szerintem az némiképp ellentmond annak, amit mondasz, meg hát szerintem az is, hogy mondjuk például a GDPR szabályozás az azért fájt minden cégnek, és mégis bevezette az Egyesült Európa, és azóta az nem csak látszatintézkedés, azt gondolom, hogy ez valóban megváltoztatta az adatokkal való foglalatosságot.
Megnézzük még, hogy miket jósolnak?
Nézzük még meg utoljára, hogy miket jósolnak, igen, illetve mondjuk előtte azt el, hogy a 9 darab megállapítást tettek az előző évben, és ebből
5
az, ami teljesen zöld, tehát az bejött, 3 nem jött be, 1 pedig ez a... Szerintem bejött egyébként, csak nem pontosan, ugye ez az volt, hogy a Nvidia majd valami nagy stratégiai együttműködést köt egy általános mesterséges intelligenciára fókuszáló szervezettel, és ehelyett az Nvidia nem egy, hanem sok kisebb ilyen szervezettel kötött, vagy hát részben felvásárolta őket, részben pedig együttműködést kötött, tehát én ezt is inkább a bejötthöz tenném, úgyhogy az inkább 6-3, ha engem kérdeztek. De ez a múlt, ehhez képest mit jósolnak 2024-re?
Azt mondják egyszer, hogy hollywoodi produkció, vagy hollywoodi szintű produkció, azt sem mondják, hogy Hollywoodból érkezik, jelenik meg majd, ahol a generative AI-t használnak a vizuális effektekhez.
Így van, tehát legalább egy ilyen film meg fog jelenni, amihez mesterséges intelligenciát használtak. Szerintem ugyanide tartozik még az, amit az előbb említettünk, hogy lesz egy mesterséges intelligencia által generált zeneszám, ami bekerül a slágerlisták élére.
Egyébként ez mennyire merész? Tehát mennyire konkrét? Tehát lehet úgy is előrejelezni, 10 predikciót tenni, hogy ilyen úristen, nagyon nem lőhetek mellé, mert ilyen nesze semmi fog. De ez mennyire komoly?
Hát ez igen, igen, de azért vannak olyanok is a jóslatok között. Itt hadd mondjam el a 7-es számút, ami kb. Úgy szól, hogy a magaszintű önkéntes kötelezettségvállalásokon túl csak korlátozott előrelépést fogunk látni majd az AI governance területén.
Na, hát azt hittem, ilyenek leszek.
Hát azért ez nem... Jó, ez csupán annyit mond, hogy ez a terület nem fog annyira fejlődni, mint ahogy azt várhatnánk.
Ez talán, igen, ezt be akarják húzni, de akarnak biztosan.
Igen, lehet biztosan.
De mondjuk azért szerintem az a másik se egy olyan nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy azt várják, hogy egy lesz olyan média társaság, aki a generatív AI a kapcsolatban valamilyen botrányt csinál, ami az amerikai elnökválasztáson, majd a jövő évi 24-es amerikai elnökválasztáson vizsgálatot fog eredményezni.
Így van, és még egy vizsgálatról tesznek említést, hogy vagy az amerikai hírközlési hatóság, mondjuk, tehát az FTC, vagy a brit CMA, az versenyjogi okokból vizsgálni fogja a Microsoft és OpenAI közti ügyletet. Ugye ez az, hogy 10 milliárd dollárral szállt be a Microsoft az OpenAI-ba, jól mondom?
Valami ilyesmi, igen.
Szóval, hogy ez versenyjogi vizsgálat alá fog kerülni, hát ezen, hogy mondjam, ez is egy elég biztonságos állítás. Tehát csak az a kérdés, hogy valóban megtörténik ez 2021-ben, de hát mikor történne meg, ha nem most. Na nézzük, mi van itt még. A következő ilyen jóslat az elég nehéz egyébként értelmezni, és az sem egy ilyen nagyon konkrét valami,
ügyesen van ez.
Hogy ilyen önfejlesztő AI agentek.
Az az orákulumok már görögöknél is ugye így voltak, hogy...
Valamilyen területen, ami lehet valamilyen ilyen állistás játék, vagy eszközhasználat, vagy a tudomány, mondja ilyen nagyon nem konkrétan ez a jóslat, de hogy el fogják verni a state of the art, tehát az aktuális legjobbat képviselő ágenst, egy ilyen mesterséges intelligencia önfejlesztő ágens fogja megverni.
Na, viszont ez egy elég konkrét állítás itt az utolsó, hogy egy nagy AI cég, például mondjuk az OpenAI-re kell gondolni, tehát az, aki most így vezető technológiát szállít ezen a területen, az meg fog venni egy hardware céget, tehát egy olyan AI chip gyártó céget, ami most ezek még ilyen kicsikék, ezeket ugye tárgyalja, vannak ilyen fejlesztések, amin kimondottan AI chipeteket akar gyártani, és egy ilyen fel lesz vásárolva egy egyébként nagy AI cég által.
És logikus is lenne.
Hát ezt én nem látom, nem tudom, lehet, hogy így lesz.
Lehet, hogy így lesz. Aztán van itt egy-két olyan jóslat, amik alapvetően tényleg csak a befektetési területnek érdekesek. Ugye az egyik az, hogy mivel a technológiai tőzsdére vitellel kapcsolatos piacok azok így egy ilyen megfagyott állapotból most egy ilyen könnyedebb állapotba kerültek, ezért legalább egy jelentős AI-ra fókuszáló vállalatnak a tőzsdei bevezetését fogjuk látni. Hát ez szerintem nem egy olyan nagyon bátor jóslat, ahogy egyébként az is, hogy lesz egy valamilyen ilyen csoport, ami legalább 1 milliárd dollárt fog elkölteni egyetlen nagyméretű generatív AI modellnek a létrehozására. És itt van még egy harmadik is, ami szóval, hogy valami olyasmi fog történni, hogy a tőketársaságoknak a kockázati tőke alapjai által finanszírozott GPU kapacitásokba már ennél egyel stabilabb befektetések az ilyen pénzintézeteknek a debt fundjai, tehát az ilyen hitel felvásárló alapjai fognak befektetni. Tehát ez ilyen stabilabb alapokra helyezik ezeket a kapacitásokat.
Igen, tehát, tehát olyan startup, akinek ilyen GPU kapacitás igénye van, akkor ebbe ezt finanszírozza a pénzintézet.
Így, igen. Jó, hát és ezzel végig is néztük ezeket a jóslatokat. Szerintem vissza fogunk még térni erre a State of AI 2023 jelentésre, mert valóban nagyon dús, de arra biztatjuk a hallgatóinkat is, hogyha van kedvük, akkor merüljenek el ebben, tényleg vannak, ebből a 163 diából biztos van legalább 100, amit így egyenként is érdemes alaposabban kivesézni és utána olvasni, hogy még mi is fogunk rá hivatkozni. De mára.
Mára ennyi.
Mára ennyi. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.